mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A csendtől a megszólalásig. Meszesán György műsora.
A következő fél órában Monostori László esperessel, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosával pünköst üzenetéről beszélgetünk. Hogyan élhették meg az apostolok Jézus halála utáni félelmet és bizonytalanságot, miként találtak újra erőt ahhoz, hogy kilépjenek az emberek elé és tanúságot tegyenek hitükről? És hogyan adhat ez ma is példát azoknak, akik saját életük nehézségeivel, félelmeivel vagy belső küzdelmeivel néznek szembe? Balog Emesével, az Axióma Központ kutatójával pedig arról beszélgetünk, hogy a világ számos pontján ma is üldözik a keresztényeket, mégis sokan a szenvedések és megpróbáltatások után is képesek megmaradni a hitükben és továbbadni az örömhírt. Sokak számára talán nem egyértelmű, mi is történt valójában pünköstkor. Hogyan érthetjük meg ezt az ünnepet? Mert ha az apostolok útját nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy hatalmas sokból való újrafelállást láthatunk, ami kezdődik Jézus kereszthalálában nagy hét péntekkel, és pünköstkor a Szentlélek kiáradásánál fejeződik be.
Igen, hát a pünkösd az egy hatalmas ünnep, de tényleg így, hogyha megkérdezünk valakit az utcán, hogy mit ünneplünk pünköstkor, nem biztos, hogy mindenki tudja a választ.
Monostori László esperes, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosa.
Eleve a harmadik isteni személy a Szentlélek talán egy picit kevésbé könnyen elképzelhető, mint a mennyei atya vagy Jézus Krisztus. Hát Jézus szerintem a legkönnyebb elképzelnünk, mert ember volt, mint mi. Emberként élt itt a földön, valóságos Isten és valóságos ember. A mennyei atyát sem nehéz elképzelni, mert ő a világ mindenség ura és teremtője, gyakran egy szakállas idős férfiként ábrázolják a képzőművészek, de a Szent Lelket sokkal nehezebb elképzelni, mert hogy a pünkösd a Szent Lélek ünnepe. És valóban érdemes talán az apostolok szemszögéből közelíteni az eseményeket, és nagyon örülök a kérdésnek, mert rögtön benne volt a lényeg, hogy pünkösdöt nem is önállóan érdemes szemlélni, hanem húsvéttal összefüggésben. Tehát pünkösd az pontosan 50 nappal van húsvét után. A név is egyébként innen származik, a görög pentekosztes szó az 50-et jelent, ez tehát az 50. nap, 7 héttel vagyunk húsvét után, és itt az elmúlt időben, tehát a Jézus kereszthalálakor, utána a feltámadás, a jelenések heteiben ott szó szerint megjártak az apostolok csúcsokat, magasságokat és mélységeket. Tehát ott minden volt, egy érzelmi hullámvasút, az összezavarodottság, a nem értés, a csodálkozás, a Tamásnak a hitetlensége, ott minden volt. Azért, mert az elképzelhetetlen megtörtént húsvétkor, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, hogy feltámadt, és annak ellenére, hogy meghalt, megjelent, megmutatta, hogy él. És ehhez bizony időre volt szükségük az apostoloknak, hogy ezt mind feldolgozzák. Ők össze voltak omolva, ők azt gondolták, amikor Jézust keresztre feszítették, hogy mindennek vége. Akik halászattal foglalkoztak, ők visszatértek az eredeti foglalkozásukhoz. Ezt olvassuk a Bibliában, hogy Péter, András és a többiek visszamentek halászni, mert nem volt jobb ötletük, nem tudták, hogy mit évők legyenek. És amikor elkezdték megérteni, és ez időre volt szükség, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor még nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel az információval, hogy hogyan tovább, hogy mi következik ebből. És kellett pünköst, kellett a Szentlélek kiáradása, hogy ők egy lendületet kapjanak, hogy ők ne csak megértsék, hanem szívvel, lélekkel hirdessék is, hogy az élet legyőzte a halált, és hogy meg vagyunk hívva az örök életre. Tehát a Szentlélek a bátorságot adta nekik, és talán nem túlzás azt mondjuk, hogy pünkösd ilyen értelemben a bátorság ünnepe is, a lelkesedés ünnepe is.
Vajon Jézus is ezt az üzenetet szerette volna átadni az embereknek?
Pont azon gondolkoztam a napokban, hogy néha érdemes úgy elgondolkoznunk azon, hogy mi lett volna, ha nem pont így történtek volna a dolgok. Mert mi, akik gyerekkorunktól fogva ismerjük Jézus életét, nekünk ez olyan természetes, hogy ami le van írva a Bibliában, az úgy volt. Na de mi lett volna, hogyha Jézus másképp dönt? Mondok egy példát. Ugye nem olyan régen, egy héttel ezelőtt ünnepeltük Jézus mennybe menetelét. De mi lett volna, hogyha Jézus nem megy föl a mennybe, hanem itt marad akár hosszan, évekig, évtizedekig, vagy akár évszázadokig, mondhatta volna, hogy hát neki még nagy feladatai vannak, elmenni az egész világra, hogy más népeknek, más nemzeteknek is hirdesse azt, hogy van élet a halál után, és hogy a mennyei atya szeret minket. De Jézus nem így döntött, hanem ő ránk, emberekre, egészen konkrétan a tanítványaira bízta azt az örömteli, felelősségteljes feladatot, ami persze óriási megtiszteltetés is, hogy ti menjetek, és ti hirdessétek az örömhírt. És Jézus, amikor fölment a mennybe, akkor nem azt mondta, hogy ég veletek, sziasztok, sok sikert a továbbiakban, boldoguljatok, ahogy tudtok, hanem azt mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, a vigasztalót, és ő segíteni fog nektek abban, hogy az ajkatokra adja azokat a szavakat, amelyeket mondanotok kell, segíteni fog abban, hogy terelget benneteket a jó felé, súg nektek, soha nem hagy el titeket, a Szentlélek, a vigasztaló itt lesz veletek minden nap a világ végéig. És ez adta ezt a lendületet, ami valóban több, mint egy puszta bátorság. Ez nem csak egy pszichológiai jó érzés, vagy egy dinamikus lendület, hanem ez ennél sokkal több. Itt arról van szó, hogy a Szentlélek vezetésével az apostolok egy küldetést kaptak, egy feladatot, melyben Jézus munkatársaiként hirdethetik ők is az örömhírt. És a történelem megmutatja, hogy ezt végül is egész jól csinálták, mert a kereszténység aztán elterjedt az egész világon.
Ön szerint felfedezhető-e kapcsolat az apostolok és a mai ember élethelyzetei között?
Mindenféleképpen érdemes ezt összekötni. Egyrészt úgy válaszolnék, hogy a hívő embereknek is van feladata, tehát hogy mindannyiunknak van feladatunk, ez a mi küldetésünk, hogy hirdessük az örömhírt. Tehát a kereszténység az nem egy ilyen titkos gyülekezet, hogy hú, nekünk van egy titkunk, de arról csak zárt ajtók mögött csukdolozva szabad beszélni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy Jézus arra hív minket, arra küld minket is, hogy tegyünk tanúságot, hogy beszéljünk arról, hogy jó dolog Jézushoz tartozni. És a mai világ gyakran felületes, meg ironikus, és ugyan hál' Istennek itt Magyarországon nincsen keresztény üldözés, nem kell attól tartani, hogy valaki, nem tudom, börtönbe kerül a hitéért, mint mondjuk a kommunizmusban ez azért előfordult, de attól lehet, hogy sokan tartanak, és ezt teljesen meg is tudom érteni, hogy esetleg félnek attól, hogy gúnyos mosolyt kapnak, vagy meg nem értést, vagy beskatujázást, és a Szentlélek ilyenkor is erőt ad ahhoz, hogy vallásszabadság van, meg van engedve arról, hogy beszélhetünk a hitünkről, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy ami fontos, azt megosszuk másoknak. Most volt nálunk a Leheltéri Szent Margit templomban nem olyan régen bérmálás, amikor több mint 20 fiatal és felnőtt kiállt oda a püspök elé, eljött közénk Fábri Kornél püspök atya, és azt mondták, hogy ők szeretnék kérni a Szentlélek ajándékát, és püspök atya azt mondta nekik a prédikációban, hogy jó, és most menjetek el, és amikor majd hétfőn bementek az iskolátokba, bementek a munkahelyetekre, és beszélgettek az ottani ismerőseitekkel, barátaitokkal, hogy mit csináltatok a hétvégén, akkor ne csak annyit mondjatok, hogy hát voltunk egy szép ünnepségen, meg összegyűlt a család, hanem meséljétek el, hogy ti bérmálkoztatok, meséljétek el, hogy ti kértétek a Szentlélek ajándékát, mert ha nem beszélünk, akkor ez ilyen tabu témává válik, és az nem jó. Viszont ha tudunk arról természetes módon beszélni, hogy mi zajlik a szívünkben, hogy mi van a lelkünkben, és ezt megosztjuk másokkal, ez inspiráló lehet mások számára is, és sokszor megfigyeltem akár egy munkahelyi közösségben, az első embernek a legnehezebb beszélni a hitéről, de amikor valakiről ez már kiderül, akkor könnyebb hozzá kapcsolódni, hogy jaj, de jó, tényleg te is hiszel, én is hívő vagyok, és ez óriási dolog, amikor így meg tudnak szólalni az emberek. És persze nem arról szól a keresztény misszió, hogy akkor nem tudom, erőszakkal vagy így agresszíven térítsünk, dehogy is. Arról szól, hogy igaz módon, őszintén, hitelesen és szeretettel elmondjuk azt, hogy mi van bennünk, elmondjuk azt, hogy mi az, ami fontos számunkra. És ha van nyitottság a másik oldalon, akkor ezt tényleg örömmel megosztjuk. Ha pedig valakit ez nem érdekel, akkor nem kötelező erről beszélgetni. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ezt most valakinek le kell nyomni a torkán. Inkább arról van szó, hogy elmondjuk azt, hogy mi van a szívünkben.
Itt is a bátorság fontossága jelenik meg. Talán enélkül nem lehet a valódi utunkat megtalálni?
Így is lehet mondani, mert a bátorság önmagában is felszabadít azt, hogy kimerem nyitni a számat, és hadd mondjak elsőre talán meglepő párhuzamot, szerintem valami hasonló történik a gyónásban. Amikor valaki talán félve, talán szorongva, talán szégyelve magát, valaki mégis veszi a bátorságot, és leteszi a bűneit a gyóntatószékben, önmagában az, hogy verbalizálja, hogy ez kijön belőle, leteszi, és megkapja a feloldozást, ez egy olyan felszabadító élmény tud lenni, amit én gyóntató papként is gyakran látok a hívők arcán, amikor bejönnek gyónni. Van, aki tényleg félve, zavarban, remegve jön be, és azt látom rajta, hogy lehet, hogy a fogorvosi székben is szívesebben ülne, mint a gyóntató székben. És amikor néhány perccel később beszélgetés, szentgyónás, feloldozás után kimegy, akkor pedig csillog a szeme és mosolyog, hogy itt valami történik. Hogy itt a Szentlélek megérinti őt, és a bátorságnak megvan a gyümölcse, a felszabadultság, a jól végzett munka öröme az, hogy képes volt arra, hogy legyőzte a félelmeit, és hogy megtette azt, amire az Úr hívta őt.
Kell-e ehhez a csend, a belső örlődés, akár a szenvedés időszaka, hogy eljussunk ideáig? Van-e egyfajta belső felkészülés, amelyen keresztül az ember megérik arra, hogy újra nyisson?
Hát én mindenképpen azt tartom jónak, akár a gyónásnál is, hogy hát persze készüljünk fel a gyónásra. Persze olyan is volt már többször az életben, hogy ülök a gyóntatószékben, és akkor valaki bejön, és mondja, hogy hát ő most nem is készül gyónni, csak látta, hogy van lehetőség, és valahogy úgy érezte, hogy neki most be kell jönni, és ezek is szép dolgok. De úgy gondolom, hogy nekünk embereknek az, hogy szükségünk van időre, ez nem rossz, hanem jó. Mert olyan gyors világban élünk, rohanó világban, talán ez ilyen közhelyes is, de én azt érzem, hogy egyszerűen a lelkünknek szüksége van arra, hogy utolérje a testünket. És éppen ezért én nem félek a csöndtől, amikor kicsit utol tudjuk érni magunkat, meg nem félek attól sem, amikor beszélni kell, mert tudom, hogy velem van a Szentlélek, és én azt kívánom, hogy ezt minél többen meg tudjuk tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül, Isten itt van velünk, és hogyha így talán nem megbotránkoztató, hogyha így fogalmazom, hogy egyesítjük az erőinket. Ezt Szent Ágoston úgy fogalmazta meg, hogy tedd meg azt, ami tőled telik, és kérjed azt, amire gyönge vagy. Tehát, hogyha én a gyenge, a bűnös, az esendő, a nagyon tökéletlen ember, úgymond össze tudok fogni a jó Istennel, hogy amit tudok, azt beleteszem, akkor én joggal bízhatok abban, hogy Isten segíteni fog. Vegyünk példának csak most egy ilyen teljesen idevágó példát, hogy most itt ülünk a stúdióban és beszélgetünk. Ha én nem bíznék az Istenben, akkor lehet, hogy a saját emberi korlátozottságom, a gyengeségemet ismerve, lehet, hogy nem ismertem volna bejönni beszélgetni, mert jaj, hát mit fogok én itt makogni, vagy biztos nem fogok olyan ügyesen fogalmazni, de ez nem rólam szól. Én nem azért jöttem be, mert szerepelni akarok, vagy mert a reflektorfényre vágyom, hanem azt érzem, hogy Isten küldött engem, hogy meg tudjam osztani azt az örömöt, ami bennem van, így a rádió hullámosszain keresztül, például azokkal is, akik nem jönnek el a templomba, de most hallgatják a rádiót, és ilyen értelemben én is most ezt úgy élvezem, és óriási megtiszteltetés, hogy Isten eszköze lehetek, talán egy ilyen 21. századi apostol. Jaj, ez most nagyon nagyképűen hangzott.
Mondhatjuk azt, hogy mindenkinek a saját környezete apostolává kell válnia, aki a maga módján továbbad majd valamit abból, amit megértett, átélt.
Igen, erre vagyunk hívva, hogy tehát ott a kísérdés, ott a csábítás, hogy beülünk a, mondjuk a templomba, elmegyünk a templomba, és beülünk a padba, és akkor hagyjuk, hogy történjenek a dolgok, mi egyfajta nézők vagyunk, hát ha jó fejek vagyunk, akkor talán bekapcsolódunk az éneklésbe, vagy mondjuk a válaszokat, de hát az egyház az a püspök meg a papok, és akkor én majd itt nem tudom, igénybe veszem az ő szolgáltatásukat. Tehát szerintem ez egy rossz, ez egy nem egy kiegyensúlyozott, nem jó egyházkép. Az egyház az mi mindnyájan vagyunk, tehát püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, hitoktatók, világi hívők, gyerekek, felnőttek, özvegyek, elváltak, fiatalok, mindenki együtt. És mindannyiunknak van feladata. És például hadd hozzak egy ilyen személyes példát még a gyerekkoromból. Én amikor így először gondoltam arra, hogy mi lenne, ha pap lennék, akkor én nagyon gyorsan így elhesegettem magamtól ezt a gondolatot, hogy hát ez lehetetlen. Én egy bűnös ember vagyok, én ezt nem tudtam magamról elképzelni, hogy én tudtam, hogy nekem bűneim vannak, nekem gyengeségeim vannak, én szoktam rosszalkodni kisgyerekként, tehát hogy ez nem fér bele a fejembe, de aztán azt láttam, azt éreztem, hogy Isten mégis meghív, és nem lettem tökéletes ember. Ma is vannak bűneim, ma is vannak esendőségeim, ma is hibázok, de úgy érzem, hogy Istennek ezzel együtt kellek, és hogy ő kiegészíti azt, ami belőlem hiányzik. És ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem mindannyiunkra. Emlékszem egy anyukára, amikor, hát már majdnem 20 éve, 2007-ben volt a budapesti városmisszió, amikor talán első alkalommal így az elmúlt időben a katolikus egyház kiment a terekre, az utcákra, felállítottunk színpadokat, és a templom falain kívül is megosztottuk az örömünket a hitünkről. És volt egy anyuka, aki azt mondta, hogy jaj, Laci atya, hát én ezt nem tudom csinálni, én nem vagyok ebben jó. És ott voltam vele, és a saját szemem láttára ez a fiatal anyuka ott elkezdett beszélgetni idegenekkel az utcán, megszólított másokat, mert legyőzte a félelmeit, legyőzte önmagát, és hiszem, hogy rajta keresztül is a Szentlélek tudott szólni. Tehát amikor nem csak a saját emberi erőnkben bízunk, hanem tényleg hisszük azt, hogy Isten velünk van és tud segíteni, akkor csodálatos dolgokra vagyunk képesek, úgy érzem, és pünköstkor ezt is ünnepeljük.
Pünkösd időszakában ma is képes az egyház ezt a megújulást hirdetni?
A pünkösd az gyönyörű ünnep, és valahogy itt ugye ez általában májusban van, idén is van, hogy kicsit kitolódik júniusra, amikor később van a húsvét, de gyönyörű ünnep így a tavasz végén, a nyár elején, amikor alapvetően jókedvűek az emberek, amikor mindenkiben van egyfajta energia, amikor azt érezzük, hogy most tényleg hosszabbak a nappalok, és akkor esti programokat is lehet szervezni, előjönnek újra a szabadtéri programok, tehát hogy valahogy az évnek ez a része, van eleve egy ilyen hangulat, hogy na most akkor csináljuk, akkor most menjünk ki, ne csak az épületekben legyünk, hanem menjünk ki a szabadba, és ott találkozzunk, ilyenkor vannak a majálisok, vagy akár a vallagások, tehát hogy sok ünnep a plébániákon, az első áldozás, a bérmálás időszaka ez, és azt hiszem, hogy ezek tényleg adnak egy ilyen jó értelemben vett lökést arra, hogy persze ezt ne csak pünköstkor csináljuk, hanem az egész évben, de ilyenkor jó ránézni, ünnepelni, és kérni újra és újra a Szentlélek ajándékát, hogy ő adjon nekünk örömet, kitartást, bátorságot, lelkesedést, hogy tényleg ne szomorúan vagy panaszkodva, mi magyarok néha az az benyomásom, hogy gyakran nagyon sokat panaszkodunk, hanem tényleg örömmel éljük az életünket, mert van minek örülnünk. Isten szeret minket, Isten nem hagy el, és hogyha ezt tényleg gondolunk erre, hogyha ezt életünkké váltjuk, akkor ezt könnyű továbbadni másoknak is. És nekem mindig az a vágyam, hogy az emberek, akik kijönnek a templomból, meg nem csak ők, azok is, akik nem jönnek el a templomba, hogy mindannyiunkon látszódjék az, hogy jó dolog élni, jó dolog szeretni, jó dolog őszintének lenni, jó dolog igaz embernek lenni, jó dolog becsületesnek lenni, és nekünk hívőknek pedig nagyon jó dolog, hogy Isten szeret minket, és mi feladatot kaptunk, meghívást, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Ez egy erőt ad, bátorságot ad, lelkesedést ad.
Innen Európából nehezen elképzelhető, de a világ számos pontján a keresztények sok helyen ma is üldözésben élnek. Pünkösd üzenete azonban éppen az, hogy a hittel élő emberek a szenvedés és a félelem után is képesek a megszólalásra és az újrakezdésre. Erről beszélgetünk Balog Emesével, az Axióma Központ kutatójával.
Négy éve pünkösd vasárnap, ez Nigériában történt, és ez volt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb, kimondottan keresztény ellenes atrocitása, amikor a pap éppen a Szent Mise végén adta az áldást, pünkösd vasárnap, és a hívek között felálltak többen, akikről kiderült, hogy terroristák voltak, iszlamista terroristák, és válogatás nélkül elkezdtek gépfegyverrel lőni a hívekre, és közben kívülről is jött még több iszlamista militáns terrorista, bombákat is robbantottak, és több mint 50 embert azonnal lemészároltak, és közel 100 ember nagyon súlyosan megsebesült aznap. És nekem egy hihetetlen áldás volt az életemben, hogy találkoztam egy hölgyel, aki túlélte ezt a terrortámadást, és elmondta ezt a jelenetet, tehát el tudjuk képzelni, hogy borzasztó vérfürdő volt, és igazából annak köszönheti, hogy túlélte, hogy elhunyt emberek holttestei alatt talált menedéket, de nagyon közel robbant fel hozzá egy bomba, és mindkét lábát elvesztette, és a látását is az egyik szemére. És amikor arról beszélünk, hogy a pünkösd az egyfajta kezdet, egy újrakezdés, kezdet az egyház történetében, ez így vonatkoztatható a Szentlélek ajándékaként a saját életünkre is. És Margaretnek hívják ezt a hölgyet, Margaret Atta, és én egy hetet töltöttem vele. Amit megtapasztaltam, ami nagyon-nagyon egyértelművé vált számomra, az az, hogy kereszténységre sokan úgy gondolunk, mint egy nyugati vallás. És hogyha belegondolunk, a mai világban a valóban hívő keresztények nagy része a nyugaton kívüli világban él. És ez a nigériai hölgy tényleg, és nagyon sok keresztény az ő helyzetében úgy éli meg a hitét minden egyes nap, hogy annak ellenére is elmegy a templomba, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát miután felújították ezt a katolikus templomot, ahol ez a támadás történt, a hívek visszatértek az első alkalommal, és a saját életükben is megtapasztalták a gyász utáni újjászületést, és mindannyian a Szentlélek erejének tulajdonítják ezt a fajta bátorságot, erőt és szeretetet, amit ők meg tudnak élni a mindennapi életükben. És ez valóban egy olyan erő, ami csak az ember saját erejéből nem származhat.
Ön szerint mi adhatott Margaretnek erőt egy ilyen trauma után?
Van egy szerető családja, tehát az neki hatalmas segítség volt, hogy szükség volt rá. Szükség volt rá a férjének, a négy gyerekének. És ő is úgy volt ezzel, hogy egyrésztről elfogadta, hogy ez valamilyen értelemben Isten akarata, és hogy ezáltal kell neki most értelmet találni az életében. Másrésztről pedig, ahogy elmondta nekem, ez segített neki még mélyebben megélni a hitét. Ez a borzasztó tragédia, és hogy az élete így megváltozott, hogy egész életére most már kerekes székbe kényszerül, még csak 40 éves. Megkérdeztem tőle, hogy éli meg a megbocsájtást így a saját életében. És mondta, hogy neki nagyon könnyű volt megbocsájtani ezeknek a terroristáknak. És azt mondta, hogy a mi atyánkban ezt imádkozzuk, hogy nekünk is meg kell bocsájtanunk másoknak, hogyha azt szeretnénk, hogy Isten megbocsásson nekünk. És hogy a valódi keresztény hitnek része az, hogy ki kell mondani, hogyha valaki mások bűnt követnek el, de saját magunknak is el kell ismernünk, hogy mi végül is mindannyian bűnösök vagyunk. És hogyha mi megbocsájtást szeretnénk nyerni, akkor nekünk is képesnek kell lennünk megbocsájtani. És a megbocsájtás nem azt jelenti, hogy akkor az nem számít, hogy akkor az a bűn nem okoz fájdalmat, vagy annak nem marad nyoma, hanem ez egyfajta lelki szabadságot ad az embernek. És ez az a szabadság az, ami lehető ővé teszi utána, hogy szabadon keressük Istent. És ő is pontosan így élte ezt meg, hogy a megbocsájtáson és a szenvedésen keresztül megtapasztalt és megértett valamit a keresztény hit valódi lényegéből. És ami még nagyon fontos, amit többen is mondtak nekem olyan keresztények Afrikából, Közel-Keletről, akik borzasztó szenvedésre mentek keresztül, az az, hogy ők nem abban hisznek, hogy mindig biztonságban lesznek. Nem azért imádkoznak, hogy mindig biztonságban legyenek, hanem azért, hogy Isten soha ne hagyja el őket. Mert abban hisznek valójában, hogy a szenvedésben nincsenek egyedül. Tehát Krisztus mindig velünk szenved, és az ő saját szenvedésüket is úgy élik meg, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódnak annak által.
Önben nem merült fel félelem vagy menekülésvágy európaiként, hogy egy ilyen konfliktuszónában volt abban az időszakban?
Több háború sújtotta országban is jártam az elmúlt években, és nekem pontosan az segített, hogy olyan hihetetlenül különleges emberek között voltam, olyan erős, hitű keresztény közösségek között töltöttem el időt. Minden nap életüket ott élik, tehát láttam, hogy ott is van élet egy részről, tehát ott is élnek emberek, a háborúban sem mindenki pusztul el nyilván, de azt látva, hogy ők ennek ellenére mennyire tudnak mégis hálásak lenni, minden kis dolog ér az életben. Ez bennem is keltett egyfajta hála érzetet, és hát biztonsági érzetet is olyan értelemben, hogy én úgy éreztem, hogy nekem akkor ott kellett lennem ahhoz, hogy el tudjam mondani ezeknek az embereknek a történetét. Tehát a saját életemben így tapasztaltam meg ezt a fajta küldetés vagy hivatástudatot, hogy én akkor ott kellett, hogy legyek, és hát bíztam benne, hogy bármi is történik, képes leszek elmondani ezeknek az embereknek a történetét, mert hogyha nem én, akkor ki?
Hogyha Isten szereti az embert, akkor miért engedi a szenvedést? Mintha ellentmondás lenne, nem?
Igen, pontosan. Mindig azt szokták mondani az ilyen helyzetben lévő emberek, üldöztetést átélő keresztények, hogy ők ebben nem látnak semmiféle ellentmondást. Mert a nem hívő embernek ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy lehet, hogy valaki még ezután is hisz. Ők viszont pontosan ezt látják valamiféle igazolásának, a kereszténység igazságának, hiszen Krisztus is megmondta, hogy titeket is üldözni fognak az én nevemben, és ők ebben nem látnak semmiféle paradoxont, sőt, ezzel még jobban tudnak azonosulni a korai egyházzal is, azzal a pünkösdi egyházzal is, ami akkor, azzal az alkalommal, a Szentlélek kiáradásakor nyerte el a valódi küldetéstudatát, hivatástudatát.
Vajon szükség van a szenvedésre ahhoz, hogy az ember megérjen a jóra?
Az egyház tanítása szerint végül is minden szenvedés, amit megtapasztalunk az életünkben, vagy közvetlenül, vagy közvetetten Isten akarata, tehát Isten engedi, és ez egy nagy misztérium minden ember életében. De amit nagyon fontos látni, és az általában utólag könnyebb értelmezni, hogy valami értelmet általában nyer az ember szenvedése. És ez egy nagy kihívás minden keresztény életében, hogy ahogy éppen átéli azt a szenvedést, azt a fájdalmat, azt a traumát, hogy abban a pillanatban is olyan erős legyen a hite, hogy tudjon abban bízni, hogy ez is valami nagyobb jó és igazság, és igazából azért történik, hogy rámutasson a valódi igazságra és a szeretetre Istenben. És ez látszik nagyon azoknak a keresztényeknek az életében és személyes történeteiben, akik valóban a világ legkülönbözőbb részein életük kockáztatásával is megélik a hitüket a mindennapjaikban, hogy képesek felajánlani a szenvedésüket Istenért, mert bíznak abban, hogy ők csak egy kis részét látják a valóságnak, csak az Isten az, aki az egész képet látja, és ezért bíznak abban, hogy minden nehézség, amin keresztül mennek, valami nagyobb jóhoz, igazhoz és széphez vezet el.
Talán ezeken a történeteken keresztül érthető meg pünkösd csodája is, hogy az ember Isten szeretetéből mindig meríthet erőt.
Igen, igen, pontosan, mert amikor az ember hallja ezeket a történeteket, hogy keresztények ilyen szenvedés árán is, amikor sokkal egyszerűbb lenne egyszerűen megtagadni Krisztust, de még a legelképzelhetetlenebb szenvedés árán is mégis megvallják a hitüket, és Krisztusnak szentelik az életüket. Hát ilyenkor felmerül a kérdés, hogy honnan jön ez az erő, ez a bátorság, és végül is erről szól pünkösd, hogy az apostoloknak is kellett az, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk, és ők sem nyilván a saját erejükből voltak képesek ilyenfajta kockázatot vállalni, és ilyen bátran megvallani a hitüket, és elindulni erre a fajta misszionárius feladatra. Ez egy olyan bátorság, amit a saját életünkben is megtapasztalhatunk. Leginkább arra van ehhez szükség, hogy egy magasabb célt tartsunk a szemünk előtt. Tehát az apostolok nem azért voltak bátrak, és nem azért vallották meg Krisztust, mert abban biztak, hogy egyszer majd írnak róluk, egyszer majd beszélnek róluk. Tehát itt az volt a lényeg, hogy ők közvetítették. Nekik az volt a feladatuk, hogy közvetítsék Krisztus szeretetét, igazságát és jóságát a világ felé. És a mi életünkben is azért nagyon fontos, hogy legyen valami magasabb rendű feladat, ami nem tőlünk jön. Tehát mi tervezhetünk, de minden ember életében jön az a pillanat, amikor érezhetjük úgy, hogy most kaptunk egy feladatot, és ez nem tetszik nekünk, és abban hiszek, hogy igazából csak Isten erejéből tudjuk véghez vinni ezt a fajta feladatot, amikor éppen arra kapunk elhívást, hogy lehet, hogy nekünk most egy picit kényelmetlenebb lesz az életünk, de valakinek tudunk valami értéket adni, valakinek tudunk segíteni. Ezek lehetnek egészen kicsi hétköznapi dolgok is, de Viktor Frankl is pont erről ír sokat, hogy a szenvedés amúgy értelmetlen önmagában. Nekünk kell valamiféle értelmet adnunk a szenvedésnek azzal, hogy valami magasabb rendű cél felé irányítjuk azt. És a keresztények életében a legegyszerűbb módja ennek, a legegyértelműbb módja az, hogy Istennek ajánljuk fel a szenvedésünket, hogy használjon minket is azáltal.
Önök a Csendtől a Megszólalásig című műsorunkat hallották. Megtisztelő figyelmüket köszöni a szerkesztő műsorvezető Messes Ány György. A viszonthallásra.